A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Mezőpanit polgármesterével, Bodó Előtt Barnával beszélgetünk mai műsorunkban húsvéti készülődésről, fejlesztésekről, beruházásokról, egyéb eseményekről. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Polgármester úr, nagy kihívás önök számára is a mezőségi vízvezeték kiépítése, hiszen nyáron a szájos időszakban a környéken bizony gond van a vízellátással. Decemberben írtak alá 2 szerződést a vízhálózat kiépítésére. Hogyan haladnak?
Valóban azt korábban is már elmondtuk, hogy azt látjuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetében, amelyek a legdrágábbak és a legkörülményesebbek, mármint kivitelezés szempontjából, mi annak örülünk és annak örülhetünk Mezőpanit községben, hogy a községünk történetének legnagyobb összegű ilyen jellegű beruházását sikerült elnyernünk, amely azt jelenti, hogy miután most a lakosságnak közel egyharmada fér hozzá az ivóvízhálózathoz, ezekkel a beruházásokkal ez még egyharmadot jelent. A következő 2 évben, tulajdonképpen ebben az évben és a következő évben számítunk ezen a területen nagyobb lépésekre, egy úgynevezett robbanásra ebben a tekintetben a kivitelezés szempontjából, hiszen nem csak ez a 30 millió lejes 2 projektből álló beruházás indul el ivóvíz és szennyvízhálózat kiépítésre, hanem pozitív hírek érkeztek a megyei mestertervvel kapcsolatban is, amely nem csak Mezőpanit község, hanem nagyon sok más településnek, több tucat településnek az ivóvíz és szennyvíz hálózatára vonatkozik, és azt az információt kaptuk, hogy a következő évben, tehát jövőre ott is elkezdődhetnek mifelénk is a munkálatok. Emellett pedig mi folyamatosan dolgozunk azon, hogy azokat a finanszírozási lehetőségeket, amelyeket úgy időnként bebedobnak, kicsit tervezetlenül, de mégiscsak néha megjelennek, ezekre készen álljunk. Most például egy ilyen újabb pályázattal készülünk ennek a leadására, a Mezőbergenyei, a harmadik legnagyobb falunk szennyvíz hálózatának a kiépítésére. Summa summarum, tehát azt tudjuk mondani, hogy az a célunk, amelyet mi feltettünk, és pedig az, hogy az évtized végére az ivóvíz kérdése már ne jelentsen problémát a községünkben, illetve a szennyvízhálózat nagy része is legyen kiépítve, az ezekben az években, idén és jövőre nagyon nagy léptekkel közelíteni fogunk ehhez a célhoz.
Ideális esetben mikorra készülhetnek el a hálózatok? Mi a legoptimistább forgatókönyv?
Mezőbergenyiben és Csíkszentiványon idén elkezdjük a munkálatokat. Itt ugye részlegesen ivóvízhálózat és Szentiványon csatorna hálózat épül majd. Ugye itt elsősorban a kérésünk az volt, amikor a tenderfüzetet összeraktuk és a közbeszerzésre előkészítettük a pályázatokat, hogy reális, de ugyanakkor lehetőleg minél rövidebb határidőket szabjunk. Tehát 1-2 évük lesz attól függően, hogy mekkora a beruházás ezeket kivitelezni. Ami a vállalkozás szempontjából, a vállalkozók szempontjából általában az az előny, hogyha ők hamarabb befejezik, mert rövidebb idő alatt kapják meg a pénzt. Abban bízunk, hogy idén elkezdődik, és a jövő év az végig munkálat lesz, de a jövő év végére ezeknek be kellene fejeződnie, és ugye folytatni fogjuk aztán a többi beruházással is, hiszen a megyei mesterterv részeként jövőre elindulhatna Mezőpanitban a csatornahálózat kiépítése, és úgy folyamatosan a többi pályázati lehetőség érkezésével folytatni ezeket a beruházásokat.
Milyen az idei költségvetés Mezőpanitban?
A tavalyi évvégi stopp, ami azt jelentette, hogy november-decemberben tulajdonképpen a kormány úgy döntött, hogy az önkormányzatoknak megállt parancsol. Ezt még tetézte idei évben több buta döntés. Az egyik éppen az, hogy úgy gondolták, hogy valami miatt érdekes lehet plafonálni, hogy egy adott hónapban Románia, így az önkormányzatok is, mekkora uniós forrást hívhat le. Ez így még az egyszerű ember számára is meghökkenést eredményez, hiszen mekkora butaság már, hogy ott vannak ezek a lehetőségek, és mi ezt plafonáljuk, és azt mondjuk, hogy hát eddig bármennyit, amennyit csak a csövön kifért, és lehetőség volt rá a kusza törvénykezések ellenére lehívni, hívjunk le, most pedig ezeket plafonáljuk.
Tehát olyan körülmények között, hogy évekig arról szóltak a hírek, hogy Románia nem élt ezzel a lehetőséggel, nem tudta lehívni a pályázatokat.
Ez folyamatosan így volt, és így van. Ennek több oka van. Az egyik fontos oka az, hogy a törvénykezési keretek nem megfelelőek arra, hogy hatékonyan és gyorsan tudjuk lehívni ezeket az összegeket. Másrészt pedig egyébként is az intézményrendszer működése és az intézmények működése ezt inkább hátráltatja, mint és ugye még emellé jönnek ilyen buta döntések is.
Milyen beruházások zajlanak, illetve miket terveznek egyáltalán? Mernek-e tervezni előre hosszú időszakra?
Ha csak arra hagyatkoznánk, hogy mindig a körülményeket figyeljük, és az ide-oda csapongó kormány döntéseket figyeljük, akkor valószínűleg egy helyben állnánk. Mi azt a stratégiát választottuk, hogy miután mi 2030-ra nem csak az infrastruktúrális fejlesztések, hanem az oktatásfejlesztés, energetikai megújítások, energiafelhasználás, költséghatékonyság tekintetében is számos célt tűztünk ki magunk elé, ezért mi ezen a stratégián mentén gondolkodunk. Ez azt is jelenti, hogy az oktatásfejlesztés területén az iskola felújítások azok folyamatosak. Befejeztük a Csicszent Iványit, most következik a Mezőbergenyei, a Mezőpaniti, mint a legnagyobb épület és központi iskola felújítása is szükséges, ezt is idén el fogjuk kezdeni. Befejeztük a bölcsödét, ami minden szükséges engedéllyel rendelkezik, és minden reményünk megvan arra, hogy ősztől beinduljon legalább egy bölcsődei csoport is, és természetesen még további terveink is vannak. Tehát az oktatásfejlesztés területén az üzenetünk és a célunk egyszerű. A helyi fiatalok és kisközösségek számára, elsősorban a fiatal családok számára azt a lehetőséget nyújtani, hogy a gyerekek azok megfelelő körülmények között már bölcsődei kortól egészen 8. osztályig megfelelő ellátásban részesüljenek, és ennek a minősége kimagasló legyen, hiszen majd ezek a kiművelt emberfők fogják tőlünk átvenni a stafétát.
Igen, ezek szerint optimisták és jó a népszaporulat Mezőpanit községben, illetve használják ezeket az iskolákat, mert ma nagy divat, akár 20-30, sőt még távolabbi településekről is a nagyvárosba behordani a gyermeket.
Nálunk is központi iskola rendszer működik, ami azt jelenti, hogy a községközpontban több a környező falvakból ugye behozunk gyerekeket, de ugyanakkor mindenik faluban működik valamilyen oktatási intézmény, óvoda és ugye esetenként iskola is. Azt látjuk az elmúlt éveknek a statisztikái alapján, hogy nincsen fogyás. Sőt, adott esetben, adott években, még például az idén évben 2 nulladikot tudtunk indítani. Tehát ugyanez hullámzó és változó, de azt látjuk, hogy az az üzenet a helyi fiatalok, a helyi családok számára talán átment, hogy mi bölcsődét építünk, felújítjuk az oktatási intézményeinket, jó a tanári kar, amit mi tudunk ezen a területen igyekszünk megtenni. Természetesen az egyéb szolgáltatások is szükségesek ahhoz, hogy a családok otthon maradjanak, de vannak hazaköltöző fiatalok is, ugye ennek is örülünk. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy bár a körülmények nem optimisták, de nekünk optimistának kell lenni abból a szempontból, hogy a lehetőségekhez mérten mindent megtegyünk annak érdekében, ahogy mi mondani szoktuk, hogy Mezőpanit község egyre jobb hely legyen az ott élők számára, még akkor is, hogyha, ahogy említettem, Bukarest mostohán kezeli az önkormányzatokat, ami a mostoha gyermekei lennénk, ott valahol a sor végén kullogunk mindig. Ezért is fontos számunkra az, hogy mivel a mi költségvetésünk alapvetően és a helyi források azok nagyjából a működésünknek a bő egynegyedét teszi ki, ez teljesen világos, hogy nem tudunk másként fejleszteni, csak akkor, hogyha a brüsszeli forrásokat, a bukaresti forrásokat hívjuk le. Ezért is építünk ezekre a forrásokra, és azt látjuk, hogy ebben az évben, bár nem csak ugye a projektekről beszélünk, nem csak a fejlesztésekről és arról is beszélünk, hogy ebben az évben olyan döntések fognak születni, olyan döntéseket kell mindannyiunknak meghozni, amely a következő legalább 10 évünket meg fogja határozni, hiszen az, amit mi kis lépésekkel megpróbálunk helyi szinten is felépíteni, az sajnos egyik napról a másikra veszélybe kerülhet. Elég, ha arról beszélünk, hogy sajnos a magyar közösségek, a magyar kisebbség az mindig kampányidőszakban előkerül, mi mindig valamilyen módon eszközeivé válunk másoknak. Egyrészt nem szabad ezt hagyni, másrészt pedig világos üzenetet kell küldeni majd június 9-én, hogy mi egy erős közösség vagyunk. És az is akarunk maradni Brüsszelben is, és az is akarunk maradni Erdélyben is, hiszen ha mindegyik önkormányzat esetében igaz az, hogy a helyben megtermelt bevételek, azok nem elegendőek ahhoz, hogy fejleszteni tudjanak. Ilyen értelemben elemi érdekünk, hogy Brüsszelből pénzt tudjunk elhozni, hogy Bukarestből pénzt tudjunk elhozni, ehhez pedig az kell, hogy erős legyen a szavunk Brüsszelben és Bukarestben is, és erősek legyenek az önkormányzataink helyi szinten, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyeket elkezdtek, ne csak folytatni tudjuk, hanem tovább tudjuk vinni azokat az elképzeléseket is, amely meglátásunk szerint a mi megmaradásunkat célozzák. Úgyhogy azt gondolom, hogy például június 9-én ez lesz a nagy tétje. Még egy gondolatot hadd mondjak emellé, mert azt látom, hogy van egy olyan fajta saját belső ellenségünk, ez a közöny, amely talán abból adódik, hogy egy olyan instant gondolkodás kezd urrá lenni a mi közösségeinkben is, hogy azt hisszük, hogy ha kimondunk valamit, hogy mit szeretnénk, akkor az most azonnal meg fog történni. Hát ilyen mondjuk van a mesékben, meg talán a Bibliában, az egy másik dimenzió, viszont olyan sehol sincsen, hogy mi szeretnénk valamit, és az azonnal megtörténjen. A saját életünkben nincsen ilyen. Ezért nem is reálisak ezek az elvárások, viszont e felé tol bennünket minden, tulajdonképpen az egész világban látott felgyorsult internetes világ is, hogy igen, azonnal el tudsz érni dolgokat, és ha kimondod, akkor azok meg tudnak történni. Ilyen nincsen. Olyan van, hogy kitartó munkával el tudunk érni célokat. Olyan van, hogyha egy közösség erős, és a közösség odaáll a vezetői mellé, akkor el tud érni hamarabb és nagyobb célokat. De olyan nincsen, hogy egyik pillanatról a másikra, mert nekünk jár, mert mi úgy gondoljuk, a dolgok megtörténnek. Tehát ebből a szempontból mi ezzel is kell egy kicsit küzdjünk, hogy ebben az évben, amikor valahogy úgy találták ki, vagy úgy jött össze, hogy ennyi választás legyen, hogy ne csak azok az üzenetek menjenek az emberek felé, hogy tulajdonképpen itt van egy újabb 4 év, na gyertek még 4 évet menjünk előre, hanem tegyük világossá, hogy nincs más lehetőségünk. Tehát vagy ezen az úton megyünk, hogy együtt, összezárva indulunk, és a saját célunk felé tartunk, vagy tulajdonképpen az történik, hogy kivel leszünk szolgáltatva mindenki másnak.
Igen, érdekes dolog, amit mondott polgármester úr, az, hogy nincs más lehetőség. Hát választópolgár számára is sok esetben azt tűnik fel, hogy nincs más lehetőség. Ez a közöny, ez vajon nem éppen a vezetőink hozzá nem értéséből fakad, ne vegye magára, mert nem is önre gondoltam, de tudnék kapásból 20 olyan nevet megyei vagy városi vezetőt felsorolni, aki bizony hát nagy kiábrándulást okozott a választópolgárokban. Elmúlt 4 évben, elmúlt 8 évben, elmúlt 20 évben, hogy lesz így erős? Hogy lesz erős képviselet, hogyha a polgár 4 évente elmegy, választ? Mindig azt mondják, hogy a kisebbik rosszat választjuk, mert hogy vagy az egyetlen rosszat, kicsi vagy nagy, ez döntse el mindenki magának. Tehát azért kettőn áll a vásár.
Ez nagyon igaz, hiszen ugye én szándékosan nem az emberek elégedetlenségéről beszéltem, hanem a közönyről. A közöny az ennél mélyebb. A közöny az azt jelenti, hogy nem is érdekel bennünket az, hogy mi történik. És amikor,
mert úgy sem szólhatok bele?
Vagy mert nem látom azt, hogy az én döntésem hogyan vihet jobb célra, vagy hogyan szól, mit is jelent az egy. De hadd mondjak néhány példát is akár erre. Tehát abban a, tehát azokban az esetekben, és itt ugye mi most több magyar közösségekben talán mondhatjuk könnyebben azt, hogy több választási lehetőség kellene mindig legyen, ahol a választópolgárok el tudják dönteni, hogy számukra az ő elképzelésük szerint kik közül tudnak választani. Nekünk, én az a meglátásom szerint Romániában és Erdélyben kisebbségként sajnos nem adatik meg az a luxus minden esetben, hogy versenybe szálljunk úgy a településeknek a vezetéséért, vagy akár az ország vezetéséről sajnos nem beszéltünk a mi 5%-unkkal, de sajnos nem adatik meg ez a lehetőség, vagy ennek a luxusa, hogy mi azt a megoldást válasszuk, hogy több közül tudunk élesben választani. De ezért például, bocsánat, csak még befejezve a gondolatot, ezért például az előválasztásoknak a gondolata, amely most például ebben az időszakban zajlik, egy nagyon jó eszköz arra, és tudok több olyan községet itt Maros megyében is, magyar községekről beszélek, ahol előválasztással döntöttek el, és sok esetben új jelöltet állítva a közösség élére. Tehát azt gondolom, hogy az eszközeink társadalmi és politikai szinten is megvannak arra, hogy a közösség már jó előre kiválassza azt az embert, vagy azt a csapatot, aki az ő fejlődését tudja tenni. Ehhez az is kell természetesen, hogy legyen meg, ne legyen a közöny. Mert hogyha a közöny van, akkor tulajdonképpen néhányan fogják ezt a döntést meghozni. Ha érdekel engem, hogy mi a közösségem sorsa, akkor én is megyek, akkor többen vagyunk. Többen tudjuk eldönteni azt, hogy majd a választásokra kit jelölünk. Tehát ez valóban kettőn áll, de az is igaz, hogy nem elég csak 4 évente elmondanunk a véleményünket, egyszerű választópolgárként sem. Nekünk vezetőknek pedig a felelősségünk az, és én ezt a saját tekintetemben, vagy a saját esetemben így is teszem, hogy mindig nyitva tartani azokat a csatornákat tehát a 4 év alatt is, a munkaideje alatt is, ahol az emberek el tudják mondani, hogy tetszik az irány, jó az elképzelés, valóban ezt gondolták, és belátónak, bölcsnek kell lennie az embernek, hogy akár irányt tudjon változtatni, hogyha a közösség ezt kéri. Valóban igaz az, hogy nagyon sok csalódást okoztak, én is arról beszélek például sok esetben, hogy Bukarestben milyen buta döntések vannak, vagy éppen nézzük Brüsszelt, nézzük az uniós gondolkodást, az ott lévő, hát ne használjak más szót, de sokszor gyerekes és buta döntéseket. Akkor felmerül bennük a kérdés, hogyha ezeket látjuk, van-e még értelme? Erre az én válaszom nagyon egyszerű. Ezeken a helyeken dőlnek el a minket érintő legfontosabb kérdések. Bukarestben a parlamentben döntik el például azt, hogy nézzen ki mondjuk a következő 4-5 évben, hogyan alakítsák át a megyéket, hogyan szedjék szét Székelyföld megyéit különböző más megyékbe, hogy már ne is tudjunk arról beszélni, hogy van magyar többség. Ha tetszik, ha nem, ezeken a helyeken dőlnek el, Brüsszelben dől el ahhoz, hogy a gazdák milyen támogatást fognak kapni. Természetesen a tagállamoknak a beleszólására. Tehát mi nem tehetjük meg azt, hogy ahol a rólunk szóló döntések vannak, ne küldjünk oda embereket. Hogy kiket küldünk oda, az természetesen a mi felelősségünk.
Ezért... Abban is beleszólása a polgárnak. Elégedett ön a Maros megyei parlamenti képviselettel? Találkozott minden parlamenti képviselővel az elmúlt 3 évben, polgármesterként? Nem eseményeken, irodában valahol.
Van egyébként ennek a típusú munkának egy eléggé látható, és egy úgymond kevésbé látható, vagy legalábbis a hétköznapokban kevésbé látható része. Ha röviden válaszolva azt tudom mondani, hogy minden képviselő és szenátor azonnal és közvetlen elérésre van minden polgármester számára. Az nehezen kivitelezhető, hogy állandóan minden alkalommal ott legyenek, mint akár az európai parlamenti képviselőink is állandóan ott legyenek a közösség élén. De valahogy ezt mégiscsak úgy találtuk ki mi közösen, vagy így örököltük és így visszük tovább, hogy alapvetően mi választunk valamilyen módon helyi szinten vezetőket. És azokra azt bízzuk rá, hogy én, amíg élem az én hétköznapi életemet, te légy szíves, vigyázz, olyan döntések szülessenek, amely az én életemet befolyásolják. Ha gond van, jövök, szólok neked. Mondjuk helyi szinten ezek a helyi tanácsosok, a polgármesterek.
Na ez az, ami nincs meg a választópolgárok szerint, vagy nem minden esetben, és nem minden településen, megyében van meg.
Ezzel is egyet tudok érteni. Én azt látom Maros megyében például, hogy az RMDS vezette községek és városok esetében a helyi tanácsosoknak is, a polgármester jelöltnek is a kiválasztása az a lehető legszélesebb módon, a lehető legszélesebb közösség bevonásába történik. Az esetek többségében biztos. A kivételes eseteket természetesen meg kell nézni, ott mindig az a cél, az én meglátásom szerint, hogy a helyi közösség számára a legelfogadottabb és a számukra a legjobb megoldást megtalálni. Ezért van például mondjuk az RMDS szabályzatában több módja is annak, hogy hogyan választjuk ki a tanácsosokat, urnás szavazás, választmányi döntés, közgyűlés, stb. És ezt a helyi közösség dönti el, hogy ő melyiket választja. Tehát én nem azt mondom és nem azt állítom, hogy minden közösségben ideálisan működik ez a dolog, de ennek a lehetősége megvan. Ezért alapvetően nem maga a szervezet, vagy a többi pártról nem beszélek, de nem maga a szervezet szól bele azt, hogy mi és hogyan történjen, hanem erre kereteket ad. Tehát ezért tényleg muszáj visszatérnem ahhoz a gondolathoz, hogy a közöny egyáltalán nem segít. Mert a közöny azt jelenti, hogy 4 évig figyelgettem talán, mert éppen olyan döntés született, ami engem érint, aztán 4 év múlva oda megyek és kiöntöm az epét. Lehet ilyet is, csak lehet, hogy már késő. Ezért kellene a 4 év alatt is, vagy 5 év alatt is, ugye mekkora mandátumokról beszélünk, folyamatosan minél több embernek beleszólnia és ott lennie. Én megint csak Mezőpont községről beszélek, mi nyitva tartjuk azokat a csatornákat, amelyek keresztül a helyi tanácsosok, az őket támogatók, a vállalkozók, az oktatásban résztvevők, az egyházak folyamatosan tudnak kapcsolatban lenni velünk, és ezeket a kéréseket, amiket megtettek, konkrét példaként például a parlamenti képviselőinket is elhívtuk, szenátorainkat is beszélgetésekre, gazdák esetében, vállalkozások esetében, és tolmácsoltuk ezeket a kívánalmakat. Tehát a rendszer képes arra, hogy ezt működtesse, hogyha van elegendő, hiszen negatív példák is vannak, amikor közgyűléseket hirdetünk falvanként, akkor Facebookon dirdur van, és amikor meghirdetjük a közgyűlést, akkor délutáni esti órában, hogy mindenkinek ideje legyen, akkor 10-20-30, jó esetben 40 ember jön el. Tehát valahogy nekünk is, egyszerű polgároknak is van felelősségünk abban, hogy milyen vezetőink vannak.
Igen, elkalandoztunk egy kicsit elméleti síkra, beszéljünk Mezőpanit hétköznapjairól is. Azt írja Éva SMS-ben, jó napot kívánok, ingyenes telekkönyvezés külterületeken Bergenyében mikor lesz?
Minden, tehát a község területén több ilyen munkálatot végig vittünk már. A részletekben nem megyek most, alapvetően egy nagyon nehéz, egy nagyon gyakorlatilag adatbázisok nélkül, mindenféle leltárok és nyilvántartások nélkül vakon megyünk bele ezekbe a projektekbe, mert nincsenek nyilvántartásaink arra vonatkozóan, hogy kinek hol van a földterülete. Ezért nagyon-nagyon lassan haladunk ezzel a dologgal, idén is el fogunk kezdeni. Több ilyen területet, ugye 2027-ig most az erre vonatkozó nagyon vékony, de talán még elegendő uniós támogatást meghosszabbították. Úgyhogy idén, ahogy az ápiás időszak lejár, ugye májusban fog kezdődni, április-májusban lejár, bocsánat, tehát áprilisban fog kezdődni, a nyári időszakban el fogjuk kezdeni ezeknek, és lesz Bergenyében is.
Polgármester úr, Metropolis övezet Marosvásárhely környékén mikor élet fel Hanvaiból?
Az utóbbi egy évben volt egy jelentősebb törvényi változás. Az egyik nagy változás az az, hogy nem csak Maros megyei Metropolis övezetről beszélünk, hanem az összesről. Tehát a megyei tanácsok ki kellett szálljanak ebből a övezetből, akik eddig megyei tanácselnök, városi elnök, általában elnök, társelnök pozícióban voltak, nem csak nálunk, máshol is. Ennek volt egy adminisztratív része, ez megtörtént. Tulajdonképpen akik bent maradtunk, én az egyik, tehát titkár vagyok, van egy elnök, egy alelnök és egy titkár, ez a 3 tagú vezetőtestület van. Azért fél mondat erejéig vissza kell térnem oda, hogy az ember vár, évekig vár, és amikor végre valami munka elkezdődik, akkor, és ez az üzenet érkezik, hogy na, elkezdtünk dolgozni ezen és azon, akkor mindenkinek az az elvárás, hogy jó, akkor holnap után már neki fognak a projekteknek, ásnak, fúrnak, készül minden. Mi elkezdtünk egy elég komoly munkát ebben a mandátumban, amióta Vásárhely vezetésén Sors Zoltán van. Ugye egyrészt a Metropolis övezet kitűzött néhány olyan stratégiai célt, amit a törvényi változás egyáltalán lehetővé tesz neki, hiszen változott a Metropolis övezetek egyesületének a törvénye is, megszabta, hogy mivel foglalkozhat és mivel nem. Bizonyos jogköröket elvett tőle, bizonyos jogköröket pedig megerősített. Ezért csak néhány konkrét példát mondjak. A Metropolis Szövezet kezdeményezésére indult el, bár nem tud az égisze alatt működni, annak a közösségi közlekedésnek a kiterjesztése, ahol Vásárhely központtal a közvetlen peremtelepülések esetében kiterjeszteni. Tehát a régi, úgymond, mikor a vásárhelyi buszok jártak ki a falvakra, mondjuk így röviden. Ennek sokkal bonyolultabb.
Most nem jár egyébként?
Nem tud járni sehol, mert a törvényi változások azt eredményezték, hogy a mindenik önkormányzatnak a buszai csak a saját közigazgatási területén belül szolgáltathatnak. Tehát sehol nem jár most ilyen busz, hanem ugye mi ezeket átvette a megye, meglicitálta, és különböző szolgáltatók vették át ezeket a vonalakat. Mezőpontközségben 3 vonal van. Tehát most például a Metropolis Szövezet kezdeményezésére létrehoztunk egy társulást, egy külön társulást, törvény így kéri, és ebben az évben, az év második felében kellene itt a közlekedésnek beindulnia a peremtelepüléseken közösen Marosvásárhelyen. Ez az egyik konkrétum, amit fel tudunk hozni az elmúlt időszakból. Emellett pedig az egyik probléma, az egyik téma, amin dolgozunk, az a kóborkutyák esete is problémája, amelyre nem csak törvényeket hoztak, és az önkormányzatokat állandóan piszkálják, hogy ezt azonnal oldjátok meg, eszközöket természetesen nem adtak, pénzt sem. Ezért a Metropolis Szövezet azt vállalta fel, hogy Vásárhellyel közösen együttműködve a meglévő telephelyet átvenni, ahogy a telepet sikerül átvenni, ezt kibővíti, és megpróbálja a legalább a Metropolis Szövezetben kiszolgálni az ott lévő önkormányzatokat, hiszen mindannyian küszködnek azzal, hogy akár veszélyes állatok is, elhagyott állatok és egyebek. Ez egy második nagy projekt. Emellett pedig olyan stratégiai terveknek és dokumentumoknak az elkészítésén kezdtünk el dolgozni, és ezeket már ki is szerződtük, mint például a Vásárhelyi, és egész pontosan a Maros megye, ide elsősorban a Metropolis Szövezetre vonatkozó mobilitási és útinfrastruktúrális terv, amely azt hivatott előirányozni, hogy mivel ugye Vásárhelynek mondjuk a körgyűrű esetében nem beszélhetünk arról, hogy ezek csak Vásárhely területén menjenek, bele kell érteni a többi önkormányzatot is, hogy ezeknek a nyomvonalát meghatározzuk, hogy mindegyik önkormányzat tudja, hogy azokba a zónákba odafigyel, nem ad képítési engedélyeket, beveszi a saját területi rendezési tervébe, tehát ehhez is konkrét lépéseket kezdtünk el, és van még néhány ilyen elsősorban infrastrukturális kérdésünk, amelyek akkor lesznek látványosak, amikor ezek a tanulmányok elkészülnek, de ahogy említettem, konkrét példákkal már ebben az évben tud a Metropolis Szövezet, és amennyiben megmarad ez a felállás, ahogyan most van, akkor én azt gondolom, hogy idén és jövőre még látványosabb eredmények is fognak érkezni.
Hogyan oldják meg a hulladékgazdálkodást a településen? Hát Maros megyében ugye most van egy ideiglenes megoldás a kettes övezetben. Önök is ebbe tartoznak?
Vagy? Igen, igen, a Vásárhely környéki, Vásárhely együtt, igen, a kettes.
Év végén megint lejár a szerződés ezzel a szolgáltatóval. Most normális mederben zajlik a hulladék elszállítása, mert vidéki településeken, de városon is bizony az ember, a végig megy a Marosparton, akkor látja, hogy jó pénzt fizetünk a hulladék elszállításáért, a hulladék mégis a Marosparton, vagy a patakparton, vagy az erdőszélén köt ki.
Hát én azt gondolom, hogy a természetben megjelenő szemétét legalábbis amióta 2016 óta figyelem itt a környéket, és az itt lévő adminisztrációban is benne vagyok. Voltak jó idők is, rossz idők is, ami a szemétszállítást illeti, de soha nem az volt az oka annak, hogy ez a szemét ott megjelent, hogy ne lett volna valamilyen mód vagy megoldás helyi szinten. Minden esetben a kapuból elviszik a szelektív szemetet, az üvegtől, a műanyagon, a papíron át, ebben az évben most például április folyamán egy hatalmas kampányt fogunk szervezni, ahol külön az elektronikai hulladékokat, külön a veszélyes hulladékokat, külön a rongy és egyéb textilféléket, és külön a nagyméretű hulladékokat el fogjuk szállítani. Ezt az utóbbi időben az önkormányzatok általában a környéken megtették, és meg is teszik. A házi szemétnek is az elszállítása, tehát most mondhatjuk azt, hogy normális mederben zajlik. Vásárhely esetében itt ugye két dologra is kell gondolni, az egyik az az, hogy hatalmas mennyiségek keletkeznek, főleg a tömbházak esetében, ahol nem úgy van, mint az udvaron, hogyha valami miatt éppen nem tudott jönni a szemetes kocsi, visszahúzom még az udvarra, aztán utána holnap kiteszem. Itt ugye nem így működik. Egyrészt, másrészt pedig, mert vásárhelyen nem működött a szelektív szemétgyűjtés, és az most indul be, ennek van egy tanulási folyamata, ezt mi az elsők között voltunk a megyében, ezen mi már túl vagyunk, mi most ott tartunk, hogy ezt akarjuk javítani, hogy minél nagyobb arányban gyűjtsünk szelektíven. Tehát a szemétszállítás kérdése jelenleg legalábbis ideig, óráig megoldott. Az e-kollekta tudomásom szerint a nagy liciten dolgozik, tehát ott tulajdonképpen, ahogy lejár ez az átmeneti időszak, következő 8-10 évre kell szolgáltatót találni. Amit a műsorvezető úr mond, az igazából a szemét, ami megjelenik a Marosparton, vagy megjelenik az erdőszéleken, az egész egyszerűen úgymond a felelőtlenség, használni keményebb szavakat is, meg is tenném szívesen, talán nem a legjobb helyen vagyunk erre, de nálunk is ugye Szent Ivány határában ott van a Marospart, szeretjük, kijárunk oda néha mi is csak úgy sétálni, piknikezni, de hogy autóalkatrészektől kezdve, építkezési hulladékon keresztül, olyan zónában, ami ugye mindentől távol van, se áram nincsen, kamerákat se lehet tenni, hogy erre van valakinek képe ezt megtenni, és folyamatosan. És ugye nyomokat nem nagyon hagy, nincs, hogy lásd, hogy kitette oda. Tehát ezzel folyamatosan küzdünk, több tucat tonnányi szemetet szedünk össze évente ezekről a helyekről, összeszedjük az utak mentén is, hogy legalább ne lássák az emberek, hogy van ez a szemét, folyamatosan küzdünk ezzel. Én azt gondolom, hogy itt a következő szintet kell lépni, itt a következő lépés az lesz, hogy a szelektív szemétgyűjtés is minél nagyobb arányban történjen meg, minél kisebb, kevesebb mennyiségű szemetet termeljünk, ez pedig egész egyszerűen a saját életmódunknak a megváltoztatását igéli.
Így van, fontos eseményre készülnek jövő héten Mezőpanitban, a gyümölcs ízek sokadalmát szervezik meg. Miről szól majd ez az esemény?
A Székelyföldi Gazdaszervezeteknek az egyesülete szervezi ezt a rendezvényt. Mi Mezőpanit községben házigazdaként helyt adunk ennek. Nem csak azért, mert azt gondoljuk, hogy a térség ebben érdekes és érdekelt lehet. Itt arról van szó, ahogy szörp és lekvár készítményeknek a versenyét hirdeti meg a gazdaszervezet Erdély szinten, tehát nagyon sok, több tucat minta érkezett be, nagyon sok megyéből lesznek ott majd kiállítók is, akik elhozzák a termékeiket, szakavatott zsűri lesz, aki ezeket majd elbírálja, javaslatokat tesz, hiszen azt látjuk, hogy nem csak erdélyi gyümölcsből, hanem a kertályi gyümölcsökből és egyebekből ezeknek a felhasználása egyre inkább benne van a tudatunkban, nem csak pálinkát lehet készíteni, hanem lehet nagyon finom lekvárt is készíteni, szörpöket készíteni, és ezt helyi szinten is látjuk, hogy egyre többen próbálkoznak ezzel. Úgyhogy a gyümölcsízek sokadalma éppen ezt hivatott hát nem csak promoválni, hanem tulajdonképpen teret adni, lehetőséget adni arra, hogy egyre minőségibb termékek szülessenek, amelyeket aztán majd miért ne a helyi boltok polcain is láthatunk.
Hogyan készülnek a húsvéti ünnepekre Mezőpanitban? Ma nagy csütörtök van.
Azt gondolom, hogy lévén a húsvétnak a központi üzenete az mégiscsak annak a hatalmas áldozatnak, hát a megünneplése, de inkább arra való emlékezés, amit Jézus Krisztus tett megértünk mindannyiunkért. Jöhetnek-mehetnek politikai döntések, jöhetnek-mehetnek mindenféle minket érintő közéleti dolgok és döntések, jók és rosszak, de mégiscsak végső soron a mi lelkünkben kell megtörténjen annak a változásnak, amit az egész életünket nem csak ebben a földi életben, hanem majd az örökké valóságban is tovább viszi. Húsvétnak azt gondolom ez az alapvető üzenet, hogy minden ember számára lehetőség van arra, hogy fölé emelkedjen ezeknek a hétköznapi problémáknak, és az ő lelkében, az ő életében egy olyan minőségi változás történjen, ami az ő és a családja életét is meghatározhatja. A húsvétnak ez az alapvető üzenete, hogy Krisztus megváltása az valós, hogy az mindannyiunk életére kihatással lehet, és ugyan nagyon szép hagyománya is vannak, például a locsolkodás az mai napig történik a községben. Ennek is egyik üzenete nem csak az, hogy a tavasz érkeztével örülünk a virágoknak, örülünk egymásnak, hanem tiszteljük a nőket, lányokat, hölgyeket. Egy hagyományos közösségben ez igen fontos. Én azt kívánom mindenkinek, és ezt szeretném nálunk a községben is, hogy elsősorban lelkiekben tudjunk erre készülni. Természetesen fontosak a finom falatok, a tiszta házak, a takarítás, meg minden egyéb, de mégiscsak a lelkünkben kell ilyenkor is nagy takarítást végezni, mert azt gondolom, hogy ha a családban béke van, ha a családban Krisztus van, akkor minden más körülményt könnyebben tudunk venni. Az egész életünk, a munkánk, legyen az közösségi munka, legyen az szakterületeken való dolgozás, bármi, amit választottunk, akkor tud áldás lenni az egész közösségen és a saját családunkon is, hogyha ezeket a dolgokat komolyan vesszük.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Mezőpanit polgármestere, Bodó előtt Barna volt. Polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, és áldott húsvét ünnepeket kívánok mindenkinek.